Kedves gyülekezet, innen is köszöntelek benneteket. Ma is elmondom mindig, és őszintén, hogy jó együtt látni benneteket, bár vannak hiányzóink. Most vettem észre, hogy Andiék sincsenek itt, meg igen, akkor azért sajnálom. Illetve hát Kángó Vinciék elhozták a utánpótlást, és örülök neki, de azt hittem, hogy itt lesznek a bujék is, de ők csak lassítottak. És... értem. Csak pont találkoztam velük a kocsival. Értem, akkor értem. Csak valamiért azt hittem. Hát most már nekem is világos. Akkor majd üdvözlöm a pulyékat, adjátok át nekik, mert csak intettünk egymásnak. Kicsit borongós ez a nap, de nekünk mindig világos, mert úrvacsoránk van, tehát van örömünk a mai napon. És az úrvacsoránknak az alapigéjét szeretném olvasni Jelenések könyvének a 19. fejezetéből. Legyetek kedvesek megkeresni, mert nem rövid szakaszt olvasok, 6 vers, ha jól látom. Tehát Jelenések könyve 19. fejezet, tehát ezt látjátok, érzitek, ez a Biblia legvége. Jelenések könyvének is már a vége. Történetiségében is a végén vagyunk, az emberi történetnek, a megváltás művének. És ekkor ezt látta az apostol, a 11. verstől olvasom. És láttam, hogy az ég megnyílt, és ímé volt egy fehér ló, és aki azon ült, hivatott hívnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fején sok korona, az ő neve fel volt írva, amit senki nem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába volt öltöztetve, és a neve Isten ígéjének neveztetik. És mennyei seregek követik őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyorcsba öltözve. És az ő szájából éles kard jött ki, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel, és nyomja a mindenható Isten haragja hevének a borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán oda volt írva az ő neve, királyoknak királya, és uraknak ura. Eddig idézem a szakaszt. Nem tudom, hogy vagytok vele, nekem rögtön eszembe jut egy másik igehely. Meglátjátok majd az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Most tudunk fogalmat alkotni, ugye ez az, jelenti, hogy János már ezt látta, tehát valamiképpen megjelent előtte. Amikor Jézus Krisztus ezt mondta, tehát ezt az utóbbi igét, akkor éppen nem így nézett ki a helyzet. A Sanhedrin előtt állt, egy koncepciós perben, tisztességtelen kihallgatások közepette, kiszolgáltatva, megaláztatva, és ő is tudta, hogy a halál vár rá, és azok is, akik rossz hiszeműen ítélkeztek fölötte. Éppen ezért hangoztatta azt, hogy lesz ez még máshogy, lesz ez még fordítva. Ezen a módon az ő hatalma voltak éppen soha nem mutatkozott meg. Nem is mutatkozhatott meg, mert akik meglátták volna, azok meghaltak volna a dicsőségétől, ezt tudjuk ugye a páli levélből. Dániel látott valami hasonló dicsőséget látomásban, és János jelenések elején hasonló dolgokat, amikre itt ráismerünk. Ugye úgy kezdődött, hogy az Isten ígéje, így neveztetik, csak hogy rendkedjél egy pár dolgot, hadd emelje ki, ugye János első fejezete, ugye, az Isten ígéje, teljes a párhuzam. Személy olyanok, mint a tűzláng, ez Jelenések első fejezetében van. Nagyon érdekes, hogy ugyanakkor a vérrel hintett ruha itt megjelenik. Tehát minden a hatalomról szól, ezt az egyet kivéve. Mert azt várnánk, hogy akinek ilyen hatalma van, az sohasem kap sebet. Hogy meg is halt. Tehát ő az a valaki, aki vérrel hintett ruhában, de fehér ruhában ül a lovon, fehér lovon, és azt olvastuk, hogy igazságosan ítél, nem tudom rátok, hogy hatott ott az elején a 11. 12. vers, hogy is, hadakozik. Igen. Tehát most nem úgy jött messiásként, mint először, mármint jött, hogy a János már befejezetnek látta, még előttünk van, nem úgy jön, hanem hadakozni. És nagyon érdekes, hogy mivel hadakozik, a szájából kard jön ki. Ő a beszéddel. Ahogy Isten a beszéddel teremt, úgy a beszéddel ítél, a beszéddel hadakozik, nem kellenek eszközök, ő Isten. És vasvesszővel legeltet, ez is egy ószövetségi párhuzam. Nem térek ki mindegyikre külön-külön. Az a neve, hogy hű és igaz. Emlékeztek, hogy a hét levél közül az egyikben így mutatkozik be? Ezt mondja a hű és igaz tanúbizonyság. Az a mi levelünk. Az alodicei levél, nem? Az van bevezetve ezzel, hogy Ezt mondja a hű és igaz tanú bizonyság. Mikor szoktak így bemutatkozni, amikor, hát hogy mondjam, tehát amikor jót mondanak az embernek, azt nem kell előkészíteni, azt tudja egyenesből fogadni. Amikor nem annyira bátorító az üzenet, akkor azt kell mondani, hogy figyelj, én nem csaplakja, miért is tenném, én az igazat mondom, sajnos szomorú az igazság. De részletezem tovább itt az ígét. Itt minden arról szól, hogy Krisztus az ő totális hatalmában jelenik meg, látható módon jelenik meg a hatalma. Tehát nem csak egy hivatkozás, nem csak annyi, mikor azt mondta, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön, hanem itt, aki ezt látja, aki majd meglátja, ahogy a János is meglátta, az a hatása alá fog ennek kerülni. Látható lesz a hatalma. Vérrel hintett ruha, tehát egykor áldozat volt, de igazságosan ítél és hatalmat kap. Emlékeztek a Filippi 2-ben, van az a fordulatot, 5-től 8-ig írja, hogy letette az ő isteni létformáját, megüresítette magát, emberi formát lett magára, szenvedett, engedelmes volt a halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. Eddig szoktuk idézni, mert ugye ez a történeti rész. De itt van egy következő vers, azt hiszem a 9-dik, azt mondja Pál apostol, hogy annak okáért az Isten is adott neki olyan nevet, hogy annak hallatára minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és a föld alatt valóké. Szerintetek mennyire készségesen hajolnak meg a föld alatt valók? Tudjuk, hogy a föld alatt az nem azt jelenti, hogy a fizikai föld alatt, hanem átitt értelemben, tehát az ellenség, a másik világ. Van ilyen, hogy nem szívesen hajol meg valaki, de nincs más választása. Ennek a névnek a hallatán meg kell hajolnia. Emlékeztek, ugye már sokszor beszéltem itt arról, amikor a démonoknak azt mondta, hogy menjenek ki, és nem azt mondták, hogy nekünk te nem parancsolsz, hanem engedélyt kértek, hogy hova mehetnek. Nem volt más választásuk. Ez a hatalom. És így fog visszatérni. És most elárom nektek, hogy a 16. vers miatt olvastam el az egészet. A 16. vers összefoglalja azt, amit eddig elmondtunk. Azt mondja, hogy ő király és úr egyszerre. De nem akármilyen. Azt mondja, hogy királyoknak királya és uraknak ura. Ugye van a földi világ, itt vannak a uralkodók, urak és a királyok, és azt mondja, hogy de egy másik szint. Ahogy mi fölöttünk ezek vannak, voltak, ugye akkor tipikusan ez volt az államforma, azt mondja, hogy na, annyival van ő még azok fölött is. Ő ugyanúgy parancsol a királyoknak, ahogy a királyok az alattvalóiknak. Azt mondja Dániel 7-ben, hogy adaték, hatalom, aztán elvétették azoknak. Ezek is királyok voltak, ugye birodalmak voltak. De csak megérzem, olyan érdekes nekem ezt olvasni, ha megnézitek, hogy rá volt írva. Mint a sportolóknak manapság, azoknak szokták ráírni. Miért kell ráírni? Nem tudom, miért kellett ráírni, de oda volt írva, így olvassuk. És ugye elgondolkoztam azon, hogy amikor a Sanhedrin ítélt, tehát visszatérek megint arra a másik jelenetre, ahol ez még csak jövendőlés volt tőle, és az az üvöltöző, örjöngő tömeg csak a kiszolgáltatott, szenvedő Krisztust látta, akkor ő figyelmeztette őket, hogy ő el fog jönni nagy hatalommal és dicsőséggel, és mi tudjuk, hogy erre utalt, és arra, hogy ő királyként fog eljönni. Mert hogy ő a királyuk, ő most is a királyuk. Akkor is, amikor a vérére szomjaznak, amikor ki akarják ontani. Ugye elgondolkoztam azon, hogy a Sanhedrin és az a tömeg egy iszonyatos hibát követett el, mert ők a szenvedő Krisztust látták, egy kiszolgáltatott embert, egy igaz embert, de gyenge embert, és megölték. Mi nyilván ilyet nem teszünk, nem tennénk, még más emberrel se, egyszerű emberrel se, meg idegen tőlünk, de elgondolkoztam azon, hogy talán sokszor mi is azt látjuk magunk előtt Krisztusból, amiről az evangéliumok szólnak. A türelmes szenvedőt, a szenvedő Krisztust, ők is azt látták különben. A tanítót, azt, aki végül áldozat lett, aki magányos volt, aki szenvedő volt, a kettőt össze is kombináljuk, hogy magányosan szenvedő volt, mert az egy fokkal szenvedésnek, amikor valaki magányosan szenved. Ők is ezt látták, és sokszor mi is ezt látjuk. A különbség abban van talán, hogy mi a Sanhedrinnel ellentétben mi szimpatizálunk ezzel a Krisztussal. Mert sajnáljuk, mert szenved, meg tudjuk, hogy igaz, meg az Isten fia, meg tudjuk, hogy mit tett értünk. Talán maradnék ennél a kifejezésnél, hogy mi vele vagyunk, mi nekünk szimpatikus Krisztus. Az a Krisztus, akit ott láttunk és láttak. Csak hogy van egy, hogy mondjam, apóska gond vagy észrevétel, hogy neki nincs szüksége már a szimpátiánkra. akkor lett volna szüksége szimpátiára. Mondjuk a Gecsemáné kedve, mikor imádkozott, és a többiek elaludtak, a többiek hozzánk képest, tehát az akkori tanítványok. Annak a Krisztusnak, aki így fog eljönni, aki most is egyébként ezt a hatalmát élvezi, csak nem jelent még meg, neki nem szimpátiára van szüksége szerintem. Ő királyoknak királya és uraknak ura, neki most az engedelmességünkre és a szeretetünkre van szükség. Arra tart, nincs rá szüksége, rosszul mondtam, arra tart igényt. Joggal tart rá igényt. Gyakorlatilag a viszont szeretetünkre, mert ő előbb szeretett minket, hogy az apostol is mondja. Ugye milyen alapon tart igényt a szeretetünkre? Hát olyan alapon, hogy ő a teremtő. Azért az egy jó alap. Szombatról szombatra ezt ünnepeljük, csak nekem mindig hiányérzetem van a saját életemben is, hogy hogy múlhat el úgy egy szombat, hogy ez úgy nem fordul meg a fejünkben, hogy most nem a szombatot ünnepeljük, hanem a teremtőt, meg a teremtést, meg annak az emlékét. Szerintem dominánsabban kéne jelen lenni az életünkben, a szombatjainkban úgy értem, annak, hogy itt teremtés történt, és van teremtőnk, és ráemlékezünk, és neki vagyunk hálásak. Olyan alapon, hogy ő a teremtő, olyan alapon, hogy ő a megváltó, aki az életét adta értünk, egyenként, végigmutogathatnálak titeket magammal kezdve. Tehát nem úgy van, hogy valaki kiratta az életét, minden egyesért, mindenkiért. Ugye idegen nyelvekben van ilyen különbség, lehet, hogy a magyarban is, hogy nem mindegy, hogy mind, vagy minden egyes. Az nem ugyanaz. Itt minden egyesről van szó. És milyen alapon kéri még a, és igényli még a tiszteletünket, és a szeretetünket, és az engedelmességünket? Hát mert amellett, hogy teremtő és megváltó, ő király, királya és uraknak ura. És képzeljétek, hogyha Magyarországon királyság lenne az államforma. Hát egy király mond valamit, két lehetőség van, nem szívesen, de teszem, vagy szívesen, de teszem. De az nem lehetőség, hogy nem teszem. Hát akkor szembe kerülök a törvénnyel, ha királya kerülök szembe. Szerintem, hogy a törvénnyel kerülnék szembe. Ha tetszik, ha nem, ő királyoknak királya, de jobb, ha tetszik. Jobb, hogyha elfogadjuk ezt a tényt. És az a kérdés, hogy ekként éle bennünk. Nem tudtam, melyik ponton mondjam el, hogy mi lehetett a mai ige hirdetésemre, most mondom el akkor. Egy héttel ezelőtt Rákos Csabán voltam, szakmai konzultáció volt, tehát ilyen pénztárosi, pénzügyi témák voltak. De a szombatiskola ugyanúgy megvolt, mint itt is. Nagyon sok Gábor testvér van, ők adják a többséget abban a gyülekezetben, és egyik Gábor testvér, pont mellettem őt láttam, hogy Bian Jankónak hívják, még azt is megjegyezte, Gábor Jankó. Őt kérték fel imára, záróimára a szombatiskolán. És szombatiskolán a záróimában az első megszólítása, és királyunk volt, tehát Jézus mint király szólította meg, és utána még az imában kétszer-háromszor. És engem ez nagyon megfogott. Ott meg is jegyeztem különben az igehirdetésben valami kapcsán, hogy nekem ez sokat jelentett. Aztán valaki visszajelezte délben, amikor köszöntek el a testvérek, hogy örült, hogy megjegyeztem, mert ő is így van vele. És ugye elgondolkoztam, hogy megvan ez nekünk fejbe, hogy nekünk nem csak barátunk, megváltunk, de hogy ez egy másfajta viszony is, egy többlet szempont, vagy nem tudom, hogy hogy mondjam. Értitek, amire gondolok? Hogy sokszor a barát veszélyes, hogy átmegy bratyi kategóriába, tehát hogy a barát, most tanultunk le a barátságról, de az nagyon jó, az kell, és csodálatos, hogy Krisztus a barátunk, de az ahhoz képest csodálatos, hogy a királyunk a barátunk, és nem a barátunk a királyunk. Az nem ugyanaz, hogy van egy barátom, aki mellesleg király, hanem van egy király, aki nem mellesleg leereszkedett hozzám és a barátom lett. Ne úgy emlékezzünk rá, ne úgy éljen bennünk, mint aki egykor szenvedett, aki most az ajtó előtt kopogtat, mert ez is igaz, Laodicei levél, sajnos igaz. Egy, nem tudom szebben mondani, ide írtam magának idézőben, hogy egy örökvesztes, aki együttérzést vált ki belőlünk. Ő nem örökvesztes. Ő vállalt egy utat, egy áldozatot, ő az örök király, méghozzá királyoknak királya, és uraknak ura. És amikor az ajtó előtt vár, akkor királyi minőségében vár az ajtó előtt, ami szerintem hátborzongató, hogy mi a királyt várakoztatjuk, és nem a barátunkat egyszerűen a lelkünk ajtó előtt. És elgondolkoztam azon is, nem tudom, hogy ti nektek ez mennyire, hogy hat rátok, amiről én most itt beszélek, hogy mennyire következetes a Bibliában ez, és nekünk mennyire kimarad ez. Emlékeztek az ószövetségi proféciára, hogy eljön a te királyod Szamárháton, ott a király, a mesiás az király lesz. Te vagy a zsidók királya, te mondtad, kísírták aztán fölé. Azt nem tudom, tudják, amikor a példázatokat mondta, hogy hasonlóan mennyeknek országa, akkor ő nem országot mondott. A ország az Magyarország is ország, meg Németország, Csehország, nem. Ott az volt, hogy hasonlóan mennyeknek a királysága. Basileia, azt hiszem így mondják görögül. Tehát az egy államforma. Az ország az olyan, amilyen. Tehát vagy ilyen, vagy olyan. De ő megmondta, ott is királyság lesz. Isten csak ebben gondolkodik, mindig is ebben gondolkodott. Ez volt az eredeti államformaja, ott is, és ez is lesz. És amikor eljött Jézus közénk, akkor ő királyként jött el. Mennyire értékeljük magyarok Mátyás királyt, nem? Hogy milyen kockázatokat vállalt azzal, hogy elhagyta a magyar trónt. És mi volt az ahhoz képest, amit Jézus tett? És az nem kockázat volt, hanem tény. Tehát, hogy meg fog halni, hogy mit fog vállalni. Kedves gyülekezet, a mi lojalitásunknak az a jele, hogy mi az időnk egy hetedét a királynak szenteljük. Nem szívességi alapon, hanem mert őt illeti meg. Az az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Az övé. Aki a teremtőt, aki megváltóddá is lett, és aki a királyok királya és uraknak ura. És fölötted is Úr. Tekintélyként is kell, hogy előttünk álljon. A pénzünk egy tizedét kérte a király. Mert azt mondta, hogy az az övé. Az Úrnak, a te Istenednek szombatja, és a tized az Úré. Szentség az Úrnak. És folytathatnánk a sort, csak úgy emlékeztettelek erre benneteket. Nekünk pedig az a kiváltságunk, és ugye lassan a végéhez közeledek, hogy mi pedig a mennyei királynak a gyermekei vagyunk. Tehát a teremtő és a megváltónk királyi minőségében fogadott bennünket gyermekeivé és testvérévé. Az elsőszülött Krisztus, és mint testvérei lettünk. Ezért gondoljunk ebbe is bele, és most érek akkor az úrvacsorának a gondolatához mindennek a hátterén, hogy amikor vétkeztünk, mi a király ellen vétkeztünk. És amikor most az elrendezés lehetőségét kapjuk, ezt a kegyet is tőle kapjuk. Még annyit ott eszem, mert a vázatomban nem volt benne, hogy se a királyi mennyegző példázata. Tehát tele van a példázatok is ezzel a képpel, hogy a király és a mi viszonyunk. Mi a király gyermekei lehetünk. Mindenki maga tudja, hogy milyen bűn rendezésével, a rendezés megpecsételésének a szándékával jött ma ide az úrvacsorához, de nem akárki ellen vétkeztünk, ez a rossz hír. A jó hír pedig az, hogy nem akárkitől fogunk bocsánatot kapni, megnyertünk már bocsánatot, csak most megpecsételjük ezen a jelképes módon is. És kedves gyülekezet, én azzal bocsátanálak útra benneteket az úrvacsora szentségének, mert ez az a magunkhoz vételében, hogy legyünk mélyebb felelősséggel a következő időszakban, és valahogy éljen bennünk ez a kép, hogy lehet, hogy mi egy demokráciában élünk most Magyarországon, lehet, hogy más az államforma, de mi igazándiból, emellett, ezt tiszteletben tartva, mi egy királyságnak az alattvalói vagyunk, és mi egy király tisztelünk, és a király azt várja tőlünk, nem szimpátiát vár, biztos értitek, mire gondolok, mert sokszor olyan, hogyha hát most nekünk megmelegíti a szívünket, hogy mit tett, az jó, ha megmelegíti, nem baj. De ez nem erről szól, ez arról szól, hogy tiszteljük-e, féljük-e, szeretjük-e őt azért, aki, és azért, amit értünk tett. Én azt szeretném, és ezt kívánom nektek, amit én is átértem múlt szombaton spontán ennek az imának a kapcsán, hogy valami úgy, nem is tudom, hogy mondjam, hogy átkattanjon a fejünkbe vagy a lelkünkbe, hogy nekünk királyunk van, és nem is akármilyen királyunk. Ő a királyok királya és uraknak ura, és felajánlotta nekünk, hogy mi az alattvalói lehetünk. Itt is legyünk lojálisak hozzá már ebben a világban, ebben van egy újrakezdése most lehetőségünk az úrvacsora révén, és milyen nagy dolog, hogy mi annak az országnak a részesei lehetünk, annak a királyságnak, ahol a királyok királya és uraknak ura uralkodik. Én kívánom, hogy ebben a jegyben mindent újra gondolva és átgondolva a lelkünkben vegyünk most részt az úrvacsorában, a királyok királyának a kegyelméből. Amen.